Európa Rádió hallgatók figyelmét, hogy remélem, hogy jól szórakoztak, és hogy a jövő héten már szeptemberben fogjuk folytatni ezt a rádió műsort. Viszont hallásra, sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kettől hivatalosan is nyilvánossá váltak az Országos Mentőszolgálat kiérkezési adatai a stat.mentők.hu oldalon, amelyeket a jövőben havonta frissítenek majd. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szuper mérföldkőnek nevezte a lépést, kiemelve, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a teljes transzparencia és a valós adatokkal való szembenézés. A megbízott főigazgató ismertette, a felületen országos, budapesti és a regionális bontásban sürgősségi kategóriák szerint is megismerhetők a mentési idők és esetszámok. Az adatokból kiderült az is, hogy júliusban a legkritikusabb P1-es kategóriájú esetekben az országos átlagos kiérkezési idő 26,4 perc volt. A miniszter hozzátette, idén 36, még a tervek szerint jövőre már 200 új mentőautót szereznek be a rendszer fejlesztésére. A kedvező inflációs folyamatoknak és a stabil kockázati megítélésnek köszönhetően továbbra is van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök keddi tájékoztatóján. Az MNB monetáris tanácsa ennek jegyében 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, miközben a kamatfolyosó két széle is mérséklődött. Varga Mihály elmondta, hogy a fogyasztói árak emelkedése az alappályánál alacsonyabban alakult, így az infláció idén és jövőre is a 3%-os cél alatt maradhat. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nemzetközi környezetet, továbbra is a közel-keleti geopolitikai fejlemények, a magas energiaárak és a bizonytalan globális növekedési kilátások határozzák meg. A forint árfolyama a régiós átlagnál változékonyabb maradt, de a devizapiac stabilitása továbbra is kiemelten fontos az árstabilitás eléréséhez. A monetáris tanács keddi 25 bázispontos kamat csökkentése megfelelt az előzetes elemzői várakozásoknak. A folytatás ütemét illetően azonban már megoszlanak a szakértői vélemények. Molnár Dániel, a GFÜ elemzője szerint az alacsony inflációs adatok miatt idén még várható újabb kamatvágás, míg a KNTH-s Német Dávid és az Amundi szakemberei is külső kockázatok és a nemzetközi jegybankok óvatosabb lépései miatt lassuló ciklusra számítanak. Az Equilor és az Erste elemzői szintén úgy vélik, hogy a jegybank továbbra is kiváró, adatvezérelt álláspontot képvisel, a következő határozottabb iránymutatást pedig a szeptemberi inflációs jelentés adhatja majd. Az MBH bank szakértői ezzel szemben konzervatívabban látják a helyzetet, és szerintük az őszi hónapokban inkább a kamatszint stabilizálódása várható. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter kedden közösségi oldalán. A tárcavezető ismertette, hogy a lejáró flotta szerződések pótlására indított, csaknem 4100 új jármű tartós bérletére vonatkozó közös tendert a MOL résztulajdonában álló Mercarius flotta kezelő Kft. Nyerte meg. Kiemelte, hogy a becsült nettó 89 milliárd forintos érték helyett a nyertes ajánlat végösszege mindössze 47,7 milliárd forint lett. Vitézi Dávid rámutatott, hogy az átlátható feltételekkel és szakmai döntésekkel komoly összegeket lehet megspórolni az adófizetők pénzéből. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten pedig akár 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. közölte az ingatlan.com. Az áremelkedés havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten pedig 11,9%-ra csökkent. Budapesten ugyan 0,9%-os volt a drágulás, a Délalföldön azonban a havi összevetés 2,9%-os csökkenést mutatott. Országos szinten egyébként vegyes képet mutat a piac, hiszen miközben Pest megyében és Debrecenben jelentős drágulás tapasztalható, addig más régiókban mérséklődtek az árak. Az ingatlan közvetítő előrejelzése szerint a mostani folyamatok az idén 10% alatti éves drágulást vetítenek előre, amire utoljára 2016-ban volt példa. Hétfőn elkezdte a Színva teljes szakaszának kitakarítását a miskolci városgazda, hogy a patak és környezete rendezett maradjon. A szervezet közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a Színva terasz környéke hétvégente megtelik élettel, ekkor azonban sajnálatos módon több hulladék kerül a mederbe. A városgazda munkatársai ezért rendszeresen elvégzik a tisztítási munkálatokat, hogy Miskolc egyik kedvelt közösségi tere mindig tiszta és élhető legyen.
Az időjárásról.
Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti országrészben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
90 éves a sajóecsegi református templom orgonája. A sajóecsegi református gyülekezet rendhagyó ünnepi alkalomra készült. 90 évvel ezelőtt a templomi orgona használatba vételekor az akkori lelki pásztor Bikszögi Lőkös Sándor fiai orgona muzsikával és hegedű szólóval gazdagították az istentiszteletet. 90 esztendő elteltével ugyanennek a lelki pásztornak az unokája, dédunokái és ükunokái tértek vissza a sajóecsegi templomba, hogy koncertjükkel szolgáljanak az orgona jubileuma alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten. Az ünnepi alkalmon zenei közreműködő volt Herceg Zoltán orgonaművész, Lőkös Péter zeneművész és zenetanár, Lőkös Dorottya kóruskarnagy és kántor, Lőkös Dániel a Bécsi Állami Operaház tenoristája, Lőkös Mátyás Tamara Stelzer és Magdaléna Stelzer. Ige hirdetéssel főtiszteletű Barna Sándor a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke szolgált. A riporter Sütő Dávid Peli helyszíni összeállítását hallják. Először Harkai Erzsébetet, a gyülekezet lelkipásztorát.
A mostani hálaadó zenés istentiszteletünk a plakát szerint az orgona használatba vételének a 90. évfordulóján szólítja meg a gyülekezet tagjait, de ezzel együtt tudnunk kell azt, hogy 90 évvel ezelőtt egy nagy belső templomfelújítás történt meg, aminek része volt az, hogy orgona is beépülhetett a templomba. Hogy ezt az orgonát elhelyezzék, azért az úgynevezett első karzatot meg kellett nagyobbítatni, meg kellett erősítetni, hogy elbírja az orgonát, illetve elférjen rajta az orgona. Már akkor, amikor látta a gyülekezet, hogy az orgonát be fogja szerezni, akkor észrevette, hogy vannak olyan halaszthatatlan tennivalók, munkálatok, amelyeket, hogy egy szépen hangzó orgonát az istentiszteleten használjanak, el kell végeztetni. És éppen ezért 1935-ben, 29 évvel korábban létrehozott orgona alapot, ami sajnos a pénzromlás, illetve az infláció, nagymértékű infláció miatt elvesztette az értékét, azt meg kellett valamivel pótolni. Egyrészt ugye az orgonát megvásárolják, másrészt pedig azért, hogy ezeket a munkálatokat a templom belsőn el tudják végeztetni. A templom belsőnél nem csak az orgona helyét készítették el, nagyobbították a karzatot, hanem az 5 templomi ablakot is megnagyobbították. Egy vaskeretes ablak forma került be, és mind az 5 ablak nagyobb lett az addig templomon levő ablakoknál. A templom belsőt teljes mértékben újították, mert a papi szék, a mózespad kellőképpen el volt, a jegyzőkönyv szerint rozoga állapotban volt, el volt egy kicsit ferdülve a helyéről is, átfényezték, áttisztították, átfestették, a régi díszítéseket meghagyták, ugyanígy a mennyezeti kazettáknak az áttisztítása, átfényezése is megtörtént, valamint a karzat nagyobbítás miatt a karzat mellvédeket is levették, és nagyon szépen a karzattartó oszlopokat elvágva az erős oszlopok elé odahelyezték, hogy megtartsák a templomnak a belső berendezésének a formáját. Új padokat kellett készíteni a templomba, mivel az 1901-ben megtoldott padok már annyira rozogák voltak, hogy úgy döntött a presbitérium, hogy ha már egy ilyen nagy munkálat elvégzésre kerül a templomba, akkor a padokat is cserélni fogják. A férfi oldalon kalaptartó szögeket helyeztek fel, akik mostanában jönnek istentiszteletre, azok csak ebből kifolyólag ismerik fel, hogy melyek voltak a férfi székek a templomba. A templom eljáró részeire viszont a meglevő kerámia lapokat felszedték, és új cementlap kerámia került a templom úgynevezett piacára is, és az eljáró részekre is. A templom belsőt meszelték, sőt a templom külsőt is meszelni kellett, ezt is háladással végezték el 1936-ban.
Ha már így az orgona szóba került, illetve ennek a nagy munkának a folyamata, hogy hogyan épült be az orgona, az orgonáról egy-két gondolatot tudhatunk-e, milyen orgonáról van szó, mi került 90 évvel ezelőtt beépítésre?
90 évvel ezelőtt egy Angster orgona került beépítésre. A presbitérium nagyon okosan és nagyon bölcsen látott hozzá az orgona kiválasztásához, és ebben én úgy gondolom, hogy nagy szerepe volt az akkori lelkipásztornak, Bikszögi Lőkös Sándor lelkipásztornak, aki maga is zeneértő és művészember volt, hegedűn játszott, Felsővájból került a gyülekezetbe lelkésznek, 1913-ban választották meg, és 14-től kezdte el a szolgálatát, és jóval később szinte a szolgálatának a végén jutott el odáig. A korábban említett anyagi helyzet, az országos és a világszinten a háború után megtapasztalható anyagi helyzet felállása után. Mindhárom akkor neves orgonaépítő cégtől kértek árajánlatot, nem csak az Angster és fiától, hanem Barakovics János rákospalotai és Jäger Otto orgona építőtől is. Végül úgy döntött a presbitérium, hogy noha az Angster gyárnak, az Angster orgonaépítő vállalatnak volt a legdrágább árajánlata, de mivel annyi jót hallottak, nem csak az orgona hangzásával kapcsolatosan, hanem a cégnek, illetve a cég vezetőnek a hozzáállásával kapcsolatosan, hogy úgy döntöttek, hogy mégis egy Angster orgonát fognak beépítetni a templomba.
Mostani alkalomra hogyan, miként készült a gyülekezet?
Kicsit rendhagyó istentiszteletünk lesz ma, mivel 90 évvel ezelőtt egész napos ünnepe volt a sajöecsegieknek. Egy délelőtti istentiszteleten vendégszolgálattevők úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartottak, és jó reménységgel voltak, hogy nagyon sokan, nem csak a helybeliek, de a helybeliek közül mindenki el fog jönni az istentiszteletre, így az úrvacsorai jegyeket kétszer akkora mértékben készítették elő, mint általában máskor szokták. A délelőtti istentiszteletet követően egy 50 személyre szóló ünnepi ebédet készítetett a presbitérium egy miskolci megfelelő vendéglátóhelyen, és ezt fogyasztották el helyben. Délutáni istentiszteletre az helybeli születésű lelkipásztorokat kérte meg a gyülekezet akkori lelkipásztora, illetve helybeliek is szavalattal, és a helyi tanító, aki csak a megelőző évben kezdte el szolgálatát a sajóecsegi református egyházközség református iskolájában, ő is megszólaltatta az orgonát. Este pedig egy műsoros estét adtak. Ezen a napon Lőkös Sándor nagytiszteletű úrnak két fia az ünnepi istentiszteleten két hangszert megszólaltatott. Egyik fiú hegedült, a másik fiú pedig az orgonát szólaltatta meg. És ebből indulva a gyülekezet időben felvette a kapcsolatot Lőkös Péterrel, aki a nagytiszteletű úrnak az unokája, jelenleg Miskolcon él, nyugdíjas zeneművész, zenetanár, és korábban a Miskolci Szimfonikus Zenekarban is játszott nagybőgősként, és tanította Bartók Béla a zeneművészeti szakközépiskolában. Az ő gyermekei, akik Ausztriában élnek, erre az ünnepi alkalomra örömmel jöttek. Dorottya, aki zongorázni tanult, és Debrecenben szerzett zongoratanári képesítést, majd pedig Budapesten a Zeneakadémián zongoraművész, korepetítori diplomát is kapott. Ahogy mondtam, ő jelenleg Ausztriában él, kóruskarnagy és kántor is, és a szakrális zenével már középiskolás korában is foglalkozott, és itt Miskolcon érseki kitüntetésben is részesült. A másik Lőkös nagytisztelet úrnak dédunokája, Lőkös Dániel, ő korábban csellózni tanult, de az éneklés fontosabbá vált számára. Nagymamája Herédi Éva a Miskolci Nemzeti Színház operaénekese volt, majd pedig karmestere, akivel gyermekkorában nagyon sokat énekelt kettelésből. Dániel 21 évesen a Bádeni Színháznak a kórusában énekelt, 2012-től pedig a Bécsi Állami Operaház kórusának tenorja. A Budapesti Állami Operaházban a Wagner Maratonon, illetve Egerben a Verdi gálakoncerten énekelt szólót. Az ő két gyermeke közül Mátyás, aki gitározik, szintén közreműködik ezen a mai zenés istentiszteleten. A másik fia Dánielnek, Sándor, dobol, de azokat a műveket, amelyeket most megszólaltatnak, azokat a műveket nem dobra vagy dobhangzásra nem tervezték. Dorottyának a gyermekei, Magdaléna és Tamara, egyik fuvolázik, a másik pedig gordonkázik, ők is hozzájárulnak ehhez a zenés ünnepi istentisztelethez, azzal a zenéléssel, amit szívesen szolgálnak. És tulajdonképpen megkoronázza vagy kiegészíti a mai zenés háladó istentiszteletünket az, hogy Herczeg Zoltán orgonaművész úr nem csak a kantori szolgálatot végzi az istentiszteleten, hanem ő már itt a környéken nagyon jól ismert orgonaművész, és ő az, aki még az orgonát illő módon és megfelelő módon ünnepi alkalommal megszólaltatja. Róla tudnunk kell azt, hogy Tiszalócról származik, és tanárszülők gyermeke. Felsőfokú tanulmányait 2016-ban kezdte meg a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán, ahol dr. Dobini, dr. Jakab Hedvig növendékeként szerezte meg az alapfokú művészeti diplomáját, majd pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatta 2020-tól Szabó Balázs tanítványaként, és mesterdiplomáját 2022-ben szerezte meg. Művészi tevékenysége során több rangos elismerésben részesült. A Szegedi Nemzetközi Orgonista Találkozón 3 alkalommal, 2014-ben, 16-ban és 24-ben aranyoklevéllel jutalmazták, a 12. országos orgonaversenyen Budapesten pedig 2. díjat nyert. Jelenleg a Miskolc belvárosi gyülekezetnek a kántoraként szolgál. 2023. szeptemberétől pedig a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium tanáraként oktat orgonát és digitális kultúrát.
Mely darabok szólalnak meg így a 90 éves jubilóm alkalmával az orgonán?
Orgonaművész úr Liszt Ferenc feldolgozását választotta első megszólaló zeneműként, Jöjj, mondjunk hálaszót. A mi énekeskönyvünkben is benne van ez az ének, a Liszt Ferenc átiratában pedig én úgy gondolom, hogy mindannyiunkat megörvendeztet, ha halljuk. Tőle fogjuk még orgonaművész úrtól hallani Johann Sebastian Bachtól a G-moll fantáziát és fugát, valamint az Ich ruf zu dir korál feldolgozást. Ezt az éneket valamilyen szinten az énekeskönyvünk is tartalmazza, Úr Jézus hozzád kiáltok kezdetű énekünk. A Lőkös család pedig César Franktól a Panis Angelicusát fogja megszólaltatni, majd pedig Donizetti C-dur szonáta fuvolára és zongorára, aztán pedig Vivaldi-tól a G-moll koncertó két gordonkára a 2. tétel hangzik el, és Sár Bossától a Peccat Ricem tenorária Requiem című művéből.
Mennyire használják aktívan jelenleg ezt az orgonát, és hogyan látja, mivel másabb egy istentisztelet, hogyha mondjuk egy kántor, egy hozzáértő orgonista tudja színesíteni a háladó istentiszteletet?
Egyik gyülekezeti tagunk ezen a héten azt mondta, hogy ő annyira várja ezt a mai zenés háladó istentiszteletet, hogy végre egy olyan valaki is megszólaltassa az orgonát, akinek ez a hivatása. A mindennapok során van a gyülekezetünkben egy olyan kedves személy, aki amikor ideje engedi, megszólaltatja az orgonát, kíséri az istentiszteleteinket. Nagy öröm számunkra, hogy legalább úrvacsoraosztás alkalmával nem a lelkésznek kell vezetni az éneket is. Egy ilyen angsterorgona, én úgy gondolom, hogy mindenképpen értéke a gyülekezetnek, és ami eleink komolyan vették azt, hogy egy szép hangzású és egy neves cég által készített orgona szóljon a sajüvecsegi templomban is. Talán felzárkózhatunk azok közé, a templomok közé, ahol angsterorgonák szólalnak meg. A mi orgonánk csak egy manuálos, 6 regiszteres, de ettől függetlenül gyönyörű hangzást tud adni azoknak a kezei által, ujjai által, akik hozzáértő módon megszólaltatják ezt az orgonát. Látható ez abból, amivel készülnek a felkért művészek is, hogy ezt a zenés háladó istentiszteletet gazdagítsák.
Lőkös Péterrel, nagybőgő művésszel és szakközépiskolai tanárral folytatom a beszélgetést. Hogyan kapcsolódnak ehhez az alkalomhoz, kedves Péter?
Úgy kapcsolódunk, hogy az én nagyapám, Bükszögi Lőkös Sándor, református lelkész volt abban az időben a falu lelkésze, Ecsegnek a lelkésze, amikor ezt az orgonát beépítették a templomba. Tehát ez az ő szolgálata idején került ide, ő levelezte le az Angster orgonagyárral, ő rendelte meg, és hát a lelkész asszony, aki felhívott, mert tudomást szerzett egy közös ismerősünk által, hogy én vagyok, és itt vagyok a közelben, én Miskolcon élek egyébként, és így aztán kialakult a kapcsolat, hogy lesz egy ilyen jubileumi koncert. Na és akkor egyszer a fiam hazajött ugye Ausztriából, aki Bécsben a állami operaház tagja, a bécsi állami operaház tagja, és aztán őt találta ki, azt mondja, hát miért ne játszanánk mi is akkor ezen a megemlékezésen, ahol természetesen nem mi vagyunk a főszereplők, hanem az orgona. És ez a nagyon helyes fiatalember kollégánk, Herceg Zoli fogja megszólaltatni ezt az orgonát, de a kapcsolat is tulajdonképpen, hogy ezt fölvették velem, az ő volt tanára, volt kollégám, akivel együtt tanítottam a szakközépiskolába évtizedeken át, ő hívott fel, azt mondja, hát ezt hallottam. Hát megkérdezte tőlem, hogy van-e valami közöm a Lőkös Sándorhoz, és mondtam, hogy hát némi közöm van, és úgy aztán így ment a dolog előre.
Az orgonáról mit lehet tudni esetleg? Történetéről lehet-e valamit tudni, vagy ön emlékszik erre?
Hát én nem nagyon emlékszem. Megmondom, nagy generációs különbségek vannak köztünk, mert hisz az én nagyapám már 40 éves volt, amikor az apám született, és az én apám is már 40 éves volt, amikor én születtem. Tehát ebből sajnos az következik, hogy én őt nem is ismertem. Csak apámnak az elbeszéléseiből tudom, hogy akkoriban hozták ezt az orgonát, ő intézte a dolgot. Hát az Angster József nevű orgonakészítő mester egy pécsi orgonagyáros volt, ugye? Hát az ő szervezése tulajdonképpen a beépítés. A nagyapa csak mint megrendelő és mint az egyház részéről létesítsenek orgonát ebbe a templomba. És aztán persze az orgona avatásakor 1936-ban apám és a nagybátyám, akik már sajnos egyik sincs köztünk, ők játszottak ezzel az orgonán, és megszólaltatták. Az apám Lőkös Béla volt, aki a miskolci Zrínyi gimnáziumban tanított évtizedeken keresztül magyar történelem szakot. És a testvére pedig István nagybátyám, aki Amerikában élt festőművész és hegedűművész volt, és ők szólaltatták meg ezt az orgonát elsőnek.
Önök mivel készültek a mai alkalomra, milyen darabokkal, illetve hogy most milyen érzések vannak önben, hogy újra megszólal ez az orgona?
Miután a gyermekeim is zenét tanultak, mind a kettő, ez mondjuk adva van, hogy akkor játszunk. Na hát ez a lényeg, nem túl hosszú, mert hisz, mint mondtam, a főszerep az az orgonáé, de egy néhány olyan darabot játszunk, szakrális zenét lehetőleg, ami oda illik, ami illik a korhoz is, az orgona korához. Gondolom, hogy a Herceg Zoli is olyat fog játszani, amelyik oda való hozzá, ezt magától értetődik, és hát mivel az én unokáim is tanulnak zenét, azok már az én nagyapámnak ugye ők unokái, tehát itt többszörös leszármazotti viszony van, és hát úgy gondoltuk, hogy akkor, na ezt, ha eljövünk ebbe az egyházközségbe, de ahol a faluba, ahol a nagyapa működött, és hát most már nagyon kevesen ismerik szerintem, mert hát is sokkal fiatalabb a lakosság ma itt Ecsegen.
Milyen érzések vannak önben, hogy itt a nagy apa szolgálati helyén szolgálhatnak majd önök is?
Hát minden esetre mondjuk úgy, hogy egy kicsit patetikus, egy emelkedett hangulat ez tulajdonképpen. Hát a gyerekek is azért átérzik ezt, és hát remélem, hogy nagyon jól fog sikerülni, és máskor is eljöhetünk ide.
Herceg Zoltánnal, orgonaművésszel beszélgetek. Milyen érzések vannak önben, hogy itt ezt a 90 éves orgonát egy zenés hálaadó istentiszteleten keretén belül megszólaltathatja?
Felemelő érzés, mivel hát egyrészt egy jelentős alkalom a mai, ez egy nagy ünnepség, amivel azt ünnepeljük, hogy már 90. esztendeje ez az orgona folyamatosan hétről hétre, vasárnaponta hozzájárul ahhoz, hogy a istentiszteleteknek a lelki ráhangolódása még magasabb színvonalon történjen, mint nélküle lenne. Az bizonyítja, hogy itt 90 éve is egy olyan gyülekezet van, akinek fontos ez a hangszer, ráadásul elmondható, hogy a környéken az egyik legjobban felújított és legjobban állapotú hangszerről beszélünk. Nagyon szép hangú, nagyon jól alkalmazkodik a térnek az adottságaihoz. Ebből kifolyólag három olyan művet fogok játszani, mely a sokkal nagyobb helyeken is, nagy orgonáknál is megállná a helyét, tehát magyarán szóval koncertműsorként is fogjuk az Isten dicsőíteni.
Melyek ezek a művek, ha szabad megkérdezni?
Liszt Ferenc Jöjj mondjunk hálaszót énekének a feldolgozása, lesznek Bachnak korál feldolgozásai, illetve a monumentális G-moll fantázia és fuga című műve.
És hogyan látja orgona művészként, mennyivel másabb egy istentisztelet, hogyha egy orgona, akár mondjuk egy ilyen idős orgona megszólal és kiegészíti az istentiszteletet?
Úgy gondolom, hogy segít az embert egy kicsikét közelebb kerülni az atyához azáltal, hogy az első hang megszólaltakor ráhangolja az emberi lelket a dicsőségre, amit mindenhol képviselünk kéne számára.
Milyen különlegessége van ennek az orgonának, esetleg van-e ilyen itt a környékbeli orgonákhoz képest?
Az orgonát az Angster József és fia orgonaépítőgyár készítette 1936-ban. Hangképét tekintve elsősorban a liturgiai szolgálatokra lett kialakítva a hangszer, ugyanakkor elmondhat róla, hogy az egyik legjobban felújított hangszer a környéken, és az állapotát tekintve is kimagaslónak tekinthető.
Kedves hallgatóink, 90 éves a sajóecsegi református templom orgonája, ebből az alkalomból tartottak hálaadó istentiszteletet. Az összeállítást Sütő Dávid Pelé készítette.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Az Arszakra Fesztivál hivatalosan szeptember 11-én indul. Az első kapcsolódó eseményt már augusztus 25-én megtartották. A miskolci Herman Otto Múzeumban nyílt meg Petrás Mária, Petrás Alina keramikus művészek és Máger Ágnes festőművész közös kiállítása. A megnyitóra látogattunk.
A szakralitás mindenféleképpen összeköti Petrás Máriát és Máger Ágnes, de akkor, amikor a munkásságodból kellett Ágika választani erre a kiállításra, akkor mi volt a vezérfonal?
Hát az Arszakrának a lelkisége, a spiritualitása, a közösség formáló ereje, és hát van különböző apropója, Szent Ferenc 800 éve született, és ez egy olyan kivételes évforduló volt, nekem egy nagy inspirációt adott, tehát az ő életéből vett példákat, a történeteket vele kapcsolatban, ezek megragadtak, és ezeket formáltam meg, ezeket festettem meg, valamint elhoztam Vattáról a stáció képeimet, mert ezek kisméretűek, és nagyon szépen ki lehetett állítani. Nagyon nagy dolog, hogy a Petrás Mária és Alina eljött, elhozta a munkáit. Úgy gondolom, hogy ezek a munkák méltó helyen lettek kiállítva, és végre egy olyan kiállítást látunk, ami lelki örömöket okoz. Tehát úgy gondolom, hogy a szép és a jó most egyszerre jelen van a falakon.
A háttérzajból is hallhatjuk, hogy óriási az érdeklődés, rengetegen jöttek el a kiállításra. Ez még olyan hivatalos megnyitó előtti kiállítás, de azt hiszem, hogy nagyon impozáns kezdés. Mi az, amit útravalóul tudnál ennek a tárlatnak a megtekintéséhez adni a közönségnek?
Hát igaz ez, hogy egy felütéssel kezdődött. Én azt szeretném, ha gyönyörködnének, megtalálnák a szépet és a jót ezekben a művekben, a festészetben és a kerámiákban. Fontos a lelkiség, fényesedjen mindenkinek az arca és a szelleme attól, amit itt lát.
Petrás Máriával volt ezelőtt kapcsolatotok?
Nem, nekem nem volt, ezért végtelen öröm számomra, hogy most megismerkedhettünk a műveivel is, és személyesen is sikerült megismerni.
Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép fúzió, mert valahol a lelkiség az összetalálkozik a kettőtök lelkisége.
Igen, ez így van, csak az egyik síkba jelenik meg, az enyém két dimenzióban, ő munkáik pedig három dimenzióban. Régóta terveztük ezt a kiállítást, de nem találtunk megfelelő helyet. Egyrészt nem lett biztosítva, máshol nem tudták az őrzést biztosítani, másrészt pedig úgy szerettük volna, hogy egy reprezentatív helyen legyen ez a kiállítás. Úgy gondolom, hogy azzal, hogy a múzeum helyet adott ennek a kiállításnak, ez megvalósult. Egy gyönyörű, szép kiállítás sikerült csinálni. Szeretettel várunk mindenkit, Arszakra közönségét.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Petrás Alina munkáival ismerkedhetünk, gyönyörűek a színei, és tulajdonképpen szimbólumok ezek a kerámiák. Mesélj el róluk.
Engem már a kezdetektől fogva, ahogy bekerültem édesanyám műhelyében, eleinte úgy csak besegítettem neki, de már a kezdetektől inkább az ősmagyar motivumok, jelképek világa érdekelt, és azt fogott meg, és azokat kezdtem el feldolgozni, és én saját forma nyelvbe átalakítani, és úgy megalkotni kerámiába.
A színvilága gyönyörű, ezt hogy lehetne rádióban elmesélni?
Hát a természet inspirál, és a színek, mert hát amit a Jóistentől kaptunk, színeket, azokat próbálom mindet felhasználni a munkáimban.
Azt hiszem, nem kerülhette volna el a sorsát, hogy keramikus lett.
Igen, hogy... egyszerűen Isten vezérelt erre, nem teljesen más szakmát szerettem volna, de akkor rájöttem, hogy nem az való nekem, és édesanyám mondta, hogy hát ami kitalálod, hogy mégis mit szeretnél, akkor gyere és segíts nekem a műhelyben, és nagy segítkezés közben elkezdtem én is pár ajándéktárgyat készíteni, és ezt meglátta egy nagyon kedves hölgy, aki elvitte a 2002-ben volt édesanyámnak egy kiállítása, és meg amikor vitte a kiállítási anyagot, akkor meglátta az enyémeket, és azt hitte, hogy édesanyám munkái, hogy azokat is akkor azokat is pakolják be, és akkor mondta édesanyám, hogy nem, azok a lányomé, és akkor mondta, jó, akkor a következő kiállítás az övé, úgyhogy így.
És nagyon nagy ritkaság, hogy egy család, a mama, a lánya és az unoka, az ön fia, egy műsort tud adni, egy kiállítást tud prezentálni, és egy zenei műsort tud adni. A fia kobzon játszott, ugye?
Igen, a fiam kobzon játszott, benne is megvan, úgy néz ki ez a véna. Ő zeneileg tovább viszi azt az örökséget, amit az őseinktől kaptunk.
Akkor a csángó kultúrát tovább éltetik.
Igen.
A csángóknál rend van. Ezt Petrás Mária egy nyilatkozatában olvastam. Meg lehet-e őrizni ezt a rendet? Mert én amikor jöttem erre a kiállításra, én úgy éreztem, hogy itt a világ rendje. Színekben, formákban, a Biblia jeleneteinek megformálásában. Hogyan őrizzük a rendet?
Nagyon sokat táplálkozom a gyermekkoromból. A gyermekkoromban semmi túlzás nincs abban, ha azt mondom, hogy voltak szent emberek. Én azt gondolom még a mai nap is. És az a régi világ, mert én 57-ben születtem, az a régi világ mindig fel tudott figyelni, vagy szokás volt az, hogy akit fényes fejűnek, vagy fényes embernek tartottak, arra felfigyeltek, azt tiszteletbe tartották. És én úgy gondolom, hogy nem csak az ünnepek, mert akköré, az egyházi ünnepek köré alakult az élet.
Igen, azt is mondta, igen, hogy a hétköznapokban a szakralitás beépült.
Minden napban ott volt. Úgy kezdődött a nap, hogy harangozásos imával kezdődött a nap, és azzal is fejeződött be. Miközben egész nap történtek a profán dolgok, nem a mindennapi élethez járó dolgok, de soha nem felejtették el, hogy kell kezdeni egy napot, hogy kell indulni útnak, mindig kérték a jó erőket, az imádkoztak régen, és én megtartottam ezt a szokást a mai napig, mert szükségem, nekem szükségem van arra, hogy ha nagy útnak indulok, akkor kérjem a Jóistent, hogy segítsen, legyen velem ott, mert az ember esen szóval mi nem birtokoljuk azokat az erőket, amelyekre szükségünk van. Én úgy gondolom, hogy mindig szükségünk van egy ember feletti beavatkozásra, erőre, és én úgy gondolom, a régi ember mindig vágyott erre, és meg is kapta. Én úgy gondolom, ma is inkább erre, vagy erre is kéne, hogy vágyjon az ember, hogy megkapja a teremtéstől, a mindenségtől azt, amire szüksége van ahhoz, hogy végre vigye a mindennapi dolgait.
Nem lehetett könnyű kiválasztani azokat a munkákat, amiket idehoz a gazdag munkásságából, hiszen nem olyan nagy ez a terem. Mi volt a vezérfonal, mi volt az rendezési elv?
Az az igazság, hogy az András is, amikor eljött a munkákért, akkor én nem csomagoltam be, nem válogattam, hanem nekem az is fontos volt, hogy mit szólnak, mert ő ismerte a termet, ő ismeri az itteni közönséget, mert nekem nagyon sok régebbi munkám is van, és azok közül így választottunk, hogy legyen egy-két szent is, akkor Máriák mindenképpen, akkor legyen mondjuk az angyali üdvözlettől kezdve a feltámadásig minden legyen, minden. Jézus életéből is, stációk az életéből, stációk, egy-két stáció a szenvedéséből is legyen. Hát egy kicsit azt akartuk, hogy legyen kerek, hogy legyen minden. És mondom, most látom, hogy Szent Mihályt is kiállították, a Szent Mihály Arkangyalt. Nekem itt a környéken egy valamelyik faluba elfelejtettem most a nevét, egy 3 méteres Szent Mihály Arkangyalom van. Eleve a budavári Szent Mihály kápolnában volt felállítva, és aztán elhozták egy tulajdonosa, elhozta a szülőfalujába. A Baba Máriát mindenképpen azt én kértem, hogy hozzák.
Hát a csángóknak Baba Mária nélkül nem lehet létezni.
Ebben a formában, hogy én megfogalmaztam, hogy minket a pendejükbe tartottak, azt én kértem meg, hogy legyen központi helyen, és egy ilyen részletet egy Baba Máriába itt a látható középen, és hogy legyen ennek a Jézus Krisztus tanításának is a folytatása, én ezt a 12 kehelyt és azt a korpuszt üvegből, amely nem a keresztpán van, a keresztpán is lehetne, de inkább a feltámadás felé tartó korpusz, az a 12 kehelyel. Ezt is elhoztuk, mert nekem nagyon sok üvegmunkám is van, és minden így kapcsolódik valamilyen módon a szakrális művészethez, mert a kelyheken, én a kelyhekkel a tanítást, az apostoli tanítást akarom jelképezni, és azok mindig vagy egy népi minta szerepel rajtuk, vagy stilizált kerub vagy angyal minták annak rajtuk.
Dolgozik jelenleg is, születnek új munkát?
Persze, én készülök a jövő évben. Ha minden igaz, akkor lesz egy nagyobb kiállításom a Művészeti Akadémián belül, talán a Vigodóba, de ott lesz egy nagyobb kiállításom, és készülődök a jövő évi kiállításra.
Nagyon szépen köszönöm, és várjuk ide Miskolcra megint, mert szeptember hanyadikán?
Szeptember 15-én délután itt lesz koncertünk a múzeum szervezésében, még az Arszakra fesztiválon belül lesz egy koncertem szeptember 15-én délután.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elhozta ezeket a munkákat, gyönyörű, mindenki nézze meg. Köszönöm a beszélgetést.
Üdvözlöm a hallgatókat, Isten áldjon mindenkit.
Az Arszakra Fesztivál hivatalosan szeptember 11-én indul. Az első kapcsolódó eseményt már augusztus 25-én megtartották. A miskolci Herman Otto Múzeumban nyílt meg Petrás Mária, Petrás Alina keramikus művészek és Máger Ágnes festőművész közös kiállítása. A megnyitón készült összeállításunkat hallották. A kiállítás szeptember 27-ig naponta 9 és 16 óra között tekinthető meg.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Rebecca.